is sajnálatosnak tartjuk, igazából nem nagyon lehet kifogásolni az úgynevezett kabinetemberek, tehát a politikusok személyéhez közvetlenül kötődő munkatársak, akkor is, hogyha azok szakmai munkatársak voltak, azoknak az elbocsátása nem természetes, de valamilyen módon mégiscsak érthető, hogyha a politikust váltja egy másik...
politikai vetésforgóhoz.
Igen, a politikust váltja egy másik politikus, akkor bármennyire is felkészült szakember volt erődjének a munkatársa, ő másokba akar bízni. Tehát ilyen értelemben igenis volt politikai tartalma elbocsátás, de olyan jellegű politikai tisztogatás, amelyre azt mondták volna, hogy neked MSZP tagkönyved van, vagy nem vagy Fidesz tagkönyvvel rendelkező, ilyet azért ilyen nem volt.
Én most egy kis szünetre invitálom Önt is, mert hogy jönnek a hírek, de ne menjen el. Pataki Péter, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnöke fog csatlakozni hozzánk, és a sztrájk törvényről fogunk beszélgetni. Azt gondolom, hogy azzal kapcsolatban is van mondani valója, úgyhogy egy pár perc türelmet szeretnék Öntől is kérni.
Köszönöm szépen.
Következnek a Klubrádió hírei.
Fél négy órapot kívánok, Kardos Krisztián vagyok, már csak nem 200 településen védekeznek a belvíz ellen. Szerte az országban majd 3600 négyzetkilométernyi terület van víz alatt, közölte az országos katasztrófa védelem. Körülbelül 1800-an vesznek részt a munkálatokban, 350 szivattyú dolgozik az elöntött területek mentén. Összesen csaknem 150 embert kellett kitelepíteni, legutóbb Karcagról és két közeli faluból 31 lakost. Pest megyében mintegy 5000 közmunkást is bevonnak a védekezésbe. A legnagyobb európai bankok eredményének akár a negyedét is elvihetik, a kormányok által rájuk kirót különadók és illetékek, írja egy brüsszeli jelentést idézve a Financial Times. A francia Crédit Agricole jár a legrosszabbul. E bankcsoport adó előtti eredményének 24%-át is felemészthetik a plusz terhek. Nem sokkal marad le a holland ING, amely adózatlan eredményének több mint 20%-át lesz kénytelen befizetni illetékek és adók formájában. Egyelőre nincs szó arról az Európai Bizottságban, hogy az Unió mentőcsomagot nyújtson Portugáliának, közölte Olli Rehn pénzügyi biztos szóvivője. Az uniós végrehajtó testület sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre merült fel a téma. Korábban a Der Spiegel német lap számolt be arról, hogy több európai ország, köztük Németország és Franciaország nyomást gyakorol a pénzügyi gondokkal küzdött Portugáliára, hogy fogadja el az IMF és az unió mentőcsomagját a piac megnyugtatása végett. A portugál kormányfő közben már nem először cáfolta azokat a híreszteléseket, hogy országa lesz a következő, amelyik nemzetközi pénzügyi mentőövre szorul. Túl korai lenne márciusban felvenni Romániát és Bulgáriát a schengeni övezetbe, jelentette ki egy interjúban Franciaország bukaresti nagykövete. Henri Paul szerint kár szépíteni, a két ország még nem teljesítette teljes mértékben a csatlakozás feltételeit. Hozzátette, a francia kifogásoknak nincs közük azokhoz a román sajtóban megjelent híresztelésekhez, miszerint Párizs azért elutasító, mert nem sikerült szerződést kötni Romániával a francia nukleáris technológia eladásáról a romániai atomerőmű bővítéshez. Ide az a fokozott biztonsági rendszerű pszichiátriai részleg létrehozását sürgeti az ombudsman, a Nyírő Gyula kórházban múlt kedden történt tragédia kapcsán, amikor az egyik ápolt megölt egy másikat, egy maga tehetetlen idős beteget. Mindkettőt az egyik pszichiátriai osztályon kezelték. Szabó Máté szerint nem halasztható tovább annak megoldása, hogy külön kórteremben kezeljék az agresszív, súlyos drog és pszichiátriai betegeket, elválasztva a többi ápolttól. Végül az időjárásról. Marad a viszonylag enyhe idő a következő néhány napban is. Kicsit hűvösebb lesz ugyan, mint ma. Ma délnyugaton szinte tavasz volt, 15 fokot mértek északkeleten, viszont plusz 2, plusz 3 fok körül maradt a csúcsérték. Péntektől melegszik majd ismét a levegő. Számottevő csapadékot nem jeleztek egyébként a következő napokra. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 4 órakor itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények, vélemények. Megbeszéljük Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Fejér József szerencsére itt maradt velem, és csatlakozott hozzánk, hogy ígértem, Pataki Péter, az MSZOS elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És köszönöm szépen, hogy eljött. A sztrájk törvényről már így érintőlegesen beszéltünk egy fél mondatot, de arra kértem Fejér Józsefet, hogy majd együtt vitassuk meg. Teljesen új szabályozás van, karácsony ajándékként kapták. Megemésztették már, Pataki úr?
Hát emésztjük ezt már régebben, a sztrájk törvénnyel kapcsolatos különböző ötleteket, nem mai keletű a vita.
De nagyon hevesen tiltakoztak mindannyiszer.
Természetesen, én továbbra is ugyanazt mondom, amit mondok most már lassan 10 éve, hogyha, hát nem 10 éve, ennél azért ez rövidebb idő, akkor kezdjük azzal. Szerintem alapvetően a sztrájk törvénnyel nincs baj. Ez ugyan nagyon rövid, nagyon lakonikus, ugye egy oldal az egész, de az elmúlt 20 év azt bizonyítja, hogy ezzel együtt is lehet rendezett viszonyok között normálisan, ha a felek tudják, hogy mik a jogosítványaik és mik a kötelezettségeik, akkor lehet sztrájkot csinálni. Magyarországon ráadásul ebből nem is volt olyan sok, és ezt lehet a közszolgáltatás területén is, mert igenis a sztrájkok jelentős részében, vagy nagyobbik részében születtek megállapodások az elégséges szolgáltatásról, rendezett módon folytak sztrájkok. Tudunk konkrét példákat mondani.
De nem ez maradt meg máshol. A köztudatban.
Nem, a köztudatban sajnos az maradt meg, amit én kénytelen vagyok ezt mondani, néhány felelőtlen szakszervezeti vezető és ugyanilyen felelőtlen vállalati vezető, mert kettőn áll a vásár, állított elő néhány esetben, aminek ugye ez... még szakkifejezése is született egy szakszervezeti vezető szájából, hogy nem sztrájk lesz, hanem káosz. Na most a káoszt azt nem lehet törvénnyel szabályozni, én azt gondolom.
De azt gondolom, abban minden hárman egyet kell, hogy értsünk, hogy az, ahogy a sztrájk törvény megfogalmazódott 89-ben, aztán kipróbálódott, ugye magyartalanul fejezem ki magam, tehát a puding próbálja ugye az evés, kiderült, hogy egy olyan helyzet állhat elő, amikor elégséges szolgáltatás nincs, lesz káosz. Most én azt gondolom, hogy nekem, mint kívülállónak végül is teljesen mindegy, hogy ez kiidézte elő, a tény az igaz, hogy nem lehetett közlekedni, és hogy mindenki úgy érezte, hogy ezen változtatni kell. Gondolom, ezen ebben nincs
önmagában ebben vita. Ebben nincs vita, és el is kezdtünk egyébként egy konzultációt több menetben az Országos Érdekegyeztető Tanácson a munkáltatókkal, de azért azt ne felejtsük el, hogy amikor nekifutottunk, és már javaslatok is születtek erre, meg több konferencia volt erről, akkor mindig megállt a dolog egy alapon, hogy hát úgyse tudunk odébb menni, mert kétharmados törvény, Magyarországon kétharmados törvényt nem lehet hozni. Azért ezt ne felejtsük el, akkor volt egy olyan ellenzék, aki minden jellegű ilyen ügyet megakadályozott. Ma természetesen más a jogi helyzet, ma kétharmadja van a parlamentnek, látjuk, hogy ezt hogyan használja. A probléma valóban probléma, én azt gondolom, hogy a jelenlegi törvényi megoldás, az iránya az, hogy ezt a helyzetet rendezze, csak nem jól sikerült rendezni.
De miért? Mi a probléma vele? Ugye alapvetően a módosítás lényege az, illetve az új szabályozás azt mondja, hogy továbbra is 7 napig van a megegyezése, de hogyha nem sikerül, akkor munkaügyi bíróság határozza meg, tehát hogy magyarul elégséges szolgáltatás nélkül nem lehet sztrájkolni. Én megint csak azt mondom, mint egy városlakó, aki nem érdekelt, érintett ebben mondjuk, de úgy igen, hogy minden nap közlekedek, maradjunk ugye a közlekedésnél, én azt mondom, hogy végre, mert nem lesz soha többet olyan, hogy gyalog kell 2 órát menni az embernek, hogy a munkahelyéhez érjen.
Megerősíteném, hogy mi is nagyon hevesen tiltakozzunk ezzel ellen a módosítás ellen, annak ellenére, hogy talán a célt nem vitatjuk. Azért nem vitatjuk, mert a közszolgáltatások területén, most a humán közszolgáltatásokat értem a közszolgáltatás alatt, az elmúlt 20 évben nem túl gyakori volt a sztrájk, de mindig megelőzte a még elégséges szolgáltatásról szóló megegyezés. Gondoljuk el, nem túl sok volt, de volt kórházi sztrájk, volt oktatási sztrájk, volt közigazgatási sztrájk, volt más közszolgáltatási sztrájk. És ahogyan beszélünk a BKV sztrájkról, vagy a vasúti sztrájkról, és ahogyan nem beszélünk a kórházi sztrájkról,
de az volt önmagán... a legtöbb BKV sztrájk, meg vasúti.
Nem volt legtöbb, talán 1 vagy 2 volt. De az éppen eléggé felborzolta a kedélyeket. Tehát magának a célnak, tehát a módosítás céljának azt nem vitatjuk. De egyrészt a módszert, másrészt pedig a tartalmat. Ugye a módszer, hát micsoda dolog az, hogy van az országnak egy felelős kormánya, és megengedi, most hadd ne beszéljek más törvényről, csak erről beszél. Megengedi azt, hogy önálló képviselői módosító indítvánnyal történjen a sztrájk törvény. Egy nagyon fontos alapjognak a korlátozása. A költségvetési törvény. Ez korlátozás.
Mi az, hogy elégséges szolgáltatás nélkül nem lesz sztrájkolni?
Nem, hanem az például, hogy majd törvény állapíthatja meg. Hát ebben olyan gumiszabályok vannak, amelyeket ma még persze nem lehet tudni, hogy milyen irányba megy, de hát ismerjük a kormányzati törekvést, a kormányzati koncepciót, a kormányzat és a munkavállalói képviseletek kapcsolatát. Tehát igenis, ebben sokkal több a veszély, mint maga a konkrét tartalom.
Tehát magyarul azzal, hogy egyéni képviselő indítvány volt, azzal a széles nyilvánosság, az érdekeltek és a szakma kihagyásával történt valami.
Pontosan
nem
erről van
megvitatni,
szó.
Nem tudtak javaslatokat tenni, hanem késztények elé állítottak mindenkit.
Ráadásul egy nem jó megoldás született. Tehát itt a legnagyobb probléma az egyeztetés hiányával, az nem egy presztízs probléma, hogy hát velem nem beszélték meg, vagy a Jóskával nem beszélték meg, vagy velünk nem, hanem nem jó megoldások születnek. Hát én nagyon tisztelem az összes parlamenti képviselőt, de hát bizonyára nagyon okos emberek azért ülnek ott, de igen rossz megoldásokat hoznak, de egyébként most már látjuk 3/4 éve. Egyszerűen például maradjunk a konkrét helyzetnél, azért nem jó megoldás, mert például a bíróságra hárít egy olyan feladatot, amit a bíróság nem tud ellátni. Hát tudnék, nem jogszolgáltatást kérnek tőle, hanem egy érdekvitát kell eldönteni, ami nem a bíróságnak a dolga. Kettő, egy szakmait. Honnan tudja megítélni egy bíró bármelyik 5 nap alatt, hogy egy menetrendet hogy kell csinálni? Hát ez egy vicc. Itt arról van szó, hogy rossz megoldás. Ráadásul a konkrét ügyre nekünk volt javaslatunk szakszervezeteknek közösen, meg másoknak is. Valóban, akár úgy is, még lehet az, hogy rendezett körülmények között lehessen csak sztrájk, végig kell menni, ha nincs megállapodás, akkor tegyenek javaslatot, és van döntőbíró. Létezik ez az intézmény. De a döntőbíró az olyan, akit a két fél elfogad, szakmailag elfogad, és annak a döntése aztán onnantól már kötelező. Ez is egy megoldás lehetett volna, ezt korábban sokan leírták, elmondtuk különböző helyeken. Tehát miután, hogyha nincs konzultáció, és két ilyen zseniális képviselő bead valamit, anélkül, hogy kérdezne, akkor ebből születik ilyen megoldás. Én biztos vagyok benne, hogy a munkaügyi bíróságnak égnek áll a haja. Erre ugye részt vettem egy vitán, ahol illetékes államigazgatási ember azt mondta, hogy hát igen, de hát a bíróság ilyenkor szakértőket rendel ki. Persze, olyan perekben, ahol egy szakértői vélemény kell ahhoz, hogy a jogot hogy alkalmazzuk. De itt egyrészt nem erről van szó, másrészt nem lehet ennyi idő alatt egy szakértőt egyébként ráindítani. Most ki milyen szakértőt fog felkérni, mondjuk maradjunk egy közlekedési sztrájknál, mondjuk egy menetrendet hogy kell összehangolni.
És van 5 nap.
Hát nem, hát ez egyszerűen nem megy. Egyébként én azt gondolom, hogy a kultúrája megvan Magyarországon a sztrájknak, és abszolút egyetértek Fehér Józseffel, amikor azt mondja a konkrét példákra a közszolgáltatás különböző területeiről, de még visszatérhetünk a közlekedésre is, hogy igenis voltak olyan közlekedési sztrájkok, ahol ugyan lehet, hogy 2 órát várni kellett, de pontosan tudtam, hogy mikor fog jönni a vonat, mikor fog jönni a busz, mert rendezett körülmények között meg lehetett csinálni a sztrájkot, ha felelősen vettek részt benne az emberek. És én továbbra is azt mondom, hogy a törvény, egy ilyen törvényi kötelezettség nem ezzel a megoldással, hanem mondjuk a felekre bízott döntéssel, vagy döntőbírói megoldással segítheti azt, hogy csökkentse, vagy megszüntesse azokat a lehetőségeket, ahol esetleg mondjuk nem elég felelősen vesznek részt a felek az ügyben.
Nem szabad elhallgatnunk azt, hogy a sztrájknak nyilvánvalóan nem célja, de következménye az, hogy nehézséget okoz.
Persze.
A mindennapi élet megszokott ritmusát megváltoztatja, mert nincs tanítás az iskolában, de a gyereket őrizni
és
kell.
Figyelem,
nincs megszokott ellátás az egészségügyi intézményben, de nyilván van a sürgősségi ellátás, nem kérdőjelezhető meg. Nincs 3 percenként 7-es busz a Rákóczi úton, hanem 13 percenként van, de valaminek lenni kell. Tehát azt senki nem vitatja, hogy a sztrájkhoz fűződő hátrányok azok teszik értelmessé a sztrájkot. Egyébként nincs értelme sztrájkolni.
Persze.
Ezek nincs értelme sztrájkolni.
Ebben egyetértek, igen.
Mert ha minden ugyanúgy megy, és az még elégséges szolgáltatás mondjuk 90%-ban jelenti a normál szolgáltatást, akkor senki nem fogja észrevenni. Tehát azt gondolom, hogy szakszervezeti vezetőnként azt nem kerülgethetjük meg, hogy egy sztrájkkal nyilvánvalóan az a cél, hogy egyrészt egy figyelemfelkértés legyen, másrészt pedig munkáltatónak akar gondot okozni a szakszervezet, de hát nyilvánvalóan, hogy a szolgáltatás igénybevő is meg fogják ezt érezni. Azzal a szabályozás, amit most a parlament elfogadott, igazából tulajdonképpen szinte lehetetlenné tehetik a sztrájkot, ha egy törvényi szabályozás majd azt fogja mondani, hogy a közlekedésben a mégelőséges szolgáltatása 90%-ot jelenti, most nem akarok ötleteket adni, de hát benne van a pakliba. Benne van a pakliba. Akkor a munkahelyi bíróságnak nem lesz olyan nagyon sok dolga.
És akkor nem lesz innentől kezdve sztrájk Magyarországon?
Hát egyrészt nem lesz, másrészt hogy... ez csak egyes területekre vonatkozik, másrészt tényleg ez, amit Jóska mond, és erről senki nem szokott beszélni, mindenki csak erről a bírói eljárásról beszél, de ebben a szövegben benne van ez a lehetőség, hogy teljesen függetlenül törvényben lehessen ezt meghatározni. Ráadásul egy ilyen törvényalkotási gyakorlatban gondoljuk végig, hogy mondjuk ugyanez a nagyon felkészült képviselő, vagy egy másik,
nem minősítsen
befogadni, de én kénytelen vagyok, másik befogadni, megint csak egyeztetés, államigazgatási egyeztetés, minden nélkül, majd egy javaslatot egy törvényhez, és a kormány megint eljátszhatja azt, hogy nekem ehhez semmi közöm, és a törvénybe akár bármilyen ügyet elő lehet írni, mint elégséges szolgáltatást, és onnantól kezdve bizony nyitott az út arra, hogy ha azt akarja a hatalom, akkor teljes mértékben meggátoljon sztrájkolási lehetőséget adott területen. Egyébként az egész mögött én nem látok mást a hatalom oldaláról, mint azt kell mondanom egy bizonyos félelmet. És ezt azért kell mondanom, mert a közben lévő háttérvitákban mindig felvetődik az is, hogy hát ez azért is kell, hogy itt ne lehessen politikai sztrájkot csinálni. Ami azért egy egészen más dimenzióba helyezi ugyanezt az ügyet, és hogyha itt gondoljuk végig, akkor azt gondolom, hogy ez még veszélyesebb. És nem arról szól, amit ön is mondott az elején, hogy valóban ugye van két érdek, egyszer a munkavállalónak a sztrájkhoz való alapvető alkotmányos joga, meg a közösségnek az az alkotmányos joga, hogy eljusson a munkahelyére és egyebek, hogy ezt kell összehangolni. Itt sajnos az eljárás módszeréből, és a konkrét leírt szövegből az is következhet, bízunk benne, hogy nem így van, de az is következhet, hogy nem ezt az anomáliát akarja kezelni, hanem egy ennél egészen más célt szolgáló korlátozást vezetne be.
Mindjárt folytatjuk, egy perc türelmet szeretnék önöktől kérni.
Klubrádió. Tények.
Vélemények. Reklám.
Január 13-án 7 órakor a Komédiumban három hülye összehajol. Bakács Vágvölgyi Para, a dadaista szeánsz főpapja dr. Máriás, aki egy gyökér, a jugopunk egyik gyökere. A gyermekek nem, de gyermeklelkű felnőtteknek kötelező a megjelenés. A jó hír, hogy mi is ott leszünk.
Reklám hangzott el.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Folytatjuk a beszélgetést a karácsony előtt elfogadott sztrájk törvényről. A stúdióban vendégem továbbra is Fehér József, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének főtitkára, és Pataki Péter az MSZOS elnöke. És ott hagytuk abba, hogy ez a sztrájk törvény túlmutat azon, hogy, tehát, hogy nem az az elsődleges és legfontosabb és leglényegesebb, hogy megfogalmazza azt az alaptézist, hogy az elégséges szolgáltatást biztosítani kell, anélkül, hogyha ez nincs meg, nem lehet sztrájkolni, hanem ahogy önök mondták, ez egy olyan gumitörvény, ami mögé lehet, hogy oda fognak tenni egy, illetve biztos, hogy oda fognak tenni egy konkrét definíciót, de ennek még nem ismerjük a mértékét, vagyis, hogy az elégséges szolgáltatást, ahogy Fehér úr mondta, de abszurdum, 90%-ban határozzák meg, vagy 20-ban, vagy 50-ben, és hogy ez rejti önmagában a legnagyobb veszélyt, mert ha mondjuk azt mondják, hogy egy közlekedési sztrájkot úgy lehet megszervezni, hogyha az elégséges szolgáltatás 90%, akkor nem érje el pont azt az alapvető célját a sztrájk, amiért sztrájkolni szoktak az emberek.
A munkáltatóra akarunk nyomást gyakorolni. Ha munkáltató, mondjuk egy közszolgáltató szervezet, egy önkormányzat, vagy maga az állam, hát akkor nyilván ebben az esetben nem mint közjogi szereplővel állunk szemben, hanem mint munkaadóval. De ez egy kétségtelen bonyolultabb dolog, mert a BKV, vagy a MÁV, vagy a bármelyik kórház esetében a nyomásgyakorlás a munkáltatóra egyben jelenti a szolgáltatást igénybevevőnek okozott kellemetlenséget. Tehát ez a világon mindenhol így van, hát ezért találták ki a sztrájkot.
Azt olvastam, hogy valamelyik szakszervezeti vezető is, elnézést, hogy nem tudom pontosan, ki azt mondta, hogy az egész gazdaságnak és a társadalomnak is súlyos problémák okozhat ez, hogyha a sztrájk törvényt ilyen módon rövidre zárják, fogalmazunk így, miért lehet ennek ilyen következménye is? Hát én meg pont azt gondolom, hogyha bezárnak minden kaput, hogy nem nagyon lesznek sztrájkok, és akkor ez nem fog a gazdaságra semmiféle káros hatást gyakorolni, nem? Tehát a vonat nem fog visszafele menni.
Nem, ez szerintem egy egészen másik megközelítés. Én azt gondolom, hogy egy normális gazdaság és normális társadalom az úgy tud működni, hogyha abban az érdekek megfelelő módon harmóniában vannak. Természetesen minden normális szakszervezet munkavállaló úgy gondolja, hogy ezt egy rendes párbeszéd keretében, érdekegyeztetésben, folyamatos kapcsolatban lehet megteremteni, de lehetnek olyan helyzetek, vannak olyan helyzetek, amikor ez kieleződik. Kettő. Ha abból indulunk ki, hogy ez a kapcsolatrendszer, vagyis tulajdonos és munkavállaló, vagy munkáltató és munkavállaló, az egy nem egyensúlyos helyzet. Abban az értelemben, hogy a munkáltatói oldal mindig erőfölényben van, akkor azzal bizony egy olyan helyzetet alakítunk ki, hogyha a másik oldal fegyvereit elvesszük, és akkor itt ebből az egyik például a törvényes sztrájkolási jog lehetőség, és általában a munkaviszonnyal, a munkavállalókkal kapcsolatos törvényi támasz, nem véletlenül találták ki a munkatörvényét, pontosan azért találták ki, hogy ezt az egyensúlytalansági helyzetet kialakítsák. Minden normális országban, civilizált országban a munkavállalók kapnak több támaszt, mert hogy egy egyensúlytalansági helyzet van. Na most, ha ezt megbontják, akkor ebből bizony az alakul ki, hogy aki egyébként is erőfölényben van, akkor ezt túlzottan fogja használni. És ez pedig visszaüt, mert ha nincs tisztességesen megfizetett ember, ha nincs tisztességes munkakörülmény, így tovább, akkor az a teljesítményt is visszafogja, és sajnos abból kell kiindulnunk, hogy ugyan azt szokták mondani a munkáltatók, hogy ezt önérdekében a munkáltató tudja, hogy ezt így kell csinálni, de hát azért a tapasztalat azt mutatja, hogy mindig csak utólag jön rá, hogy nem így kellett volna, amikor már saját magának is gazdasági károkat okozott. Ezért mondhatta az a kollégánk, amit mondott, hogy bizony súlyos, tovább menő következménye lehet az ügynek.
És gondoljuk el, hogy Magyarország része az európai gazdasági térségnek. Ha Európában, most csak a szomszéd Ausztriára, vagy Németországra, vagy a skandináv országokra utalok, Európában a munkáltatónak szembe kell nézni azzal az idézőjelbetett fenyegetettséggel, hogy az ő intézkedéseit a munkavállaló érdekképviselet kontrollálja, ha nem teszik, akkor ellene megy. Micsoda versenyhátrányt okoz az majd a német vállalkozónak, hogyha Magyarországon vagy bármelyik más országban. Nem kell a munkáltatónak ezzel számolnia, mert Magyarországon eltörölték idézőjelbetéve, megszüntették a sztrájkot. Tehát igenis, igaza van annak a szakszervezeti vezetőnek, igen súlyos gazdasági problémákat okozhat. Versenyhátrányt eredményez a másik országnak. Magyarországon számos olyan multinacionális cég van, amely hozzászokott a normális párbeszédhez, hozzászokott ahhoz, hogy a munkáltató erőfölényét csak egy bizonyos határig lehet érvényesíteni. Most nem akarok példákat mondani, hogy nehogy félreértés essék, de az, hogy a nagy termelő multicégeknél kiegyensúlyozott társadalmi kapcsolatok vannak, kiegyensúlyozott szakszervezeti kapcsolatok vannak, támogatja a szakszervezetet a munkáltató. Most nem a közszolgálatba hozom a példát. Az nem azért van, mert szereti, hanem azért, mert fontos neki az, hogy motivált, az ő cége iránt elkötelezett dolgozó legyen. Most a válság idején hány helyen láttunk a magyar agyon támogatott vállalkozók részéről, aki megtartotta a munkaerőt? Multicégeknél ott maradtak, mert tudta a multi, meg is tudnám nevezni. Egyszer vége lesz a válságnak is. Akkor azokat a felkészült, ő iránta elkötelezett vele szemben.
Na, jó, de nagyon messze tartunk mi még ettől. Hát ön is erről beszél most már percek.
De hát valahol a célt meg kell határozni. Ide akarunk hiányítani.
Térjünk vissza a sztrájktörvényre. Önök szerint akkor mostantól fogva nem is kell azzal számolni ebben az országban, hogy lesz sztrájk. Tehát, hogy nem is lesznek mozgósíthatók az emberek, mert hogy azzal vannak egészen pontosan tisztában, hogy itt valami megváltozott, nem is nagyon értik még most.
Legyünk optimisták, és mondjuk azt, hogy a puding próbálja az evés, tehát most hatályba lép a sztrájktörvény is kipróbálva. Én nem mondom, hogy jövő héten ki fogjuk próbálni, mert nyilvánvalóan egy konfliktus kapcsán kell az elhatározni, hogy most akkor sztrájkolunk, vagy nem sztrájkolunk.
Én azt gondolom, hogy nem kell semmit eltemetni, ez nem szünteti meg a sztrájk lehetőségét egyébként a közszolgáltatásban sem. Van egy helyzet, ami azt idézi elő, hogy ha a konfliktus adott területen olyan, hogy úgy ítélik meg a munkavállalók és az őket képviselő szakszervezetek, hogy már pedig a nyomásgyakorlásnak a legerősebb eszközéhez is kell nyúlni, akkor végig kell gondolni, hogy egyébként emellett meg kell oldani ezt az elégséges szolgáltatást.
Na de hogy olyan mértékű?
Nem. Én azt gondolom, hogy azért meg lehet állapodni. Nem véletlenül mondtam azt, hogy korábban is volt erre megállapodási lehetőség. Ez nem azt jelenti, hogy el kell menni minden áron a bíróságra, és majd ő fogja megállítani, megállapítani.
Igen, de a munkáltató meg pontosan tisztában van azzal, és kérhet olyan elégséges szolgáltatást, ami megint egy ilyen bezárulat.
Igen, de azért én azt gondolom, hogy nem ez fogja eldönteni. Azt fogja eldönteni a dolgot, hogy megsértik-e a munkáltató, munkavállalóknak azokat az alapvető érdekeit, amelyek miatt a munkavállalók valóban odaállnak egy ilyen mozgalom mögé, márpedig ha odaállnak, mondjuk akármelyik cégnél, mondjuk a munkavállalók teljes közössége úgy érzi, hogy na ebből elég volt, akkor nem ezen múlik. Akkor a munkáltató csinálhat, amit akar, elmehet a bíróságra, lehet jogvitát csinálni, akkor bizony ott erős nyomás lesz. Magyarul az egész sztrájkügyben nem ez a lényeg, és ezért mondom én, nem a törvény a lényeg. Az a lényeg, hogy az a cél, amit képviselnek a munkavállalók, reális céle, támogatott céle, a munkavállalók támogatják-e, szolidaritást lehet-e szerezni hozzá a társadalomból, ne felejtsük el, és azért mondom, a Jóska példái is ilyenek voltak, de én is tudok ilyet mondani korábban közlekedésből, vasútügyben, csak gondoljunk a szárnyvonalak ügyében. Amikor a szárnyvonalak ügyében együttesen sztrájkoltak a vasutas szakszervezetek, én nem hiszem, hogy a társadalom ellenük volt, mert pontosan tudta, hogy miről van szó, a konkrét térségekről nem is beszélve, ahol minden egyes ember tudta, hogy arról van szó, hogy ő eljut-e a munkahelyére, vagy nem jut el a munkahelyére, és az ő szolgáltatás. Tehát arról van szó, hogy igazán nem jó a kérdésföltevés, már bocsánat, hogy emiatt lesz sztrájk, vagy nem lesz sztrájk. Sztrájk akkor lesz, ha nincs normális párbeszéd, és ott nem tudnak megegyezni a felek.
Hát akkor lesz sztrájk, hogyha elszakad a húr.
Igen, ez van. Nem öncél a sztrájk.
Nem egy öncél, nem azért van, hogy legyen.
Bár az nem véletlen, hogy én végig ezt hajtogatom itt már fél órája, hogy az embernek már a múltat, a közeli múltat idézve, ez volt az érzése már, hogy öncélú volt a sztrájk, és lehet, hogy pont bizonyos szakszervezetek ezzel hát nem segítették ezt az egész célt, és a kialakult helyzetbe még akár akartak, akár nem, tevőlegesen segítkeztek. Be kell fejeznünk ezt a beszélgetést, mint hogy a műsort is be kell fejezni, át kell adnom a mikrofont már a következő műsorvezetőjének. Én úgy fejezem be, hogy szerencsére vagy sajnos azt gondolom, hogy nem holnap után lesz, mikor a puding próbája, vagyis az evés lesz, vagyis sztrájk lesz Magyarországon. Pataki Péter föltette a kezét.
Én meg azt mondom, hogy mi azt szeretnénk, az soha nem kellene sztrájkolni. Hogyha lenne egy olyan szabályozás, amely garanciát jelenten a munkavállaló érdekképviselet tekintetében, a foglalkoztatás biztonságára.
Na jó, ez, de ezt már több, mint idealizmus ez a mondat,
így van, én szeretem az idealizmusomat erősíteni.
Legyen ez a végszó, köszönöm szépen, hogy eljöttek Fehér József, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének főtitkára, és Pataki Péter, az MSZOSZ elnöke volt a vendégem. És ezzel a mai műsor végére értünk, elkészítésében Bence József és Rózsahegyi Gábor voltak segítségemre. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották. Holnap délután 3-kor egy másik műsorban ugyan, de ismét várom Önöket.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották. Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A Hallgatók mai beszélgető társa Kuncze Gábor.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Klubrádió hallgatóit, a mai megbeszéljükben nélkülözniük kell Bolgár Györgyöt, remélem, hogy valamelyest tudom azért helyettesíteni. Három témát ajánlok megbeszélésre. Egyrészt ma ülésezik az Alkotmánybíróság, és a hírek szerint nem lehet számítani arra, hogy például magánnyugdíj pénztár ügyben január hónapban eredmény vagy döntés születne. Milyen következményekkel jár mindez vajon? A másik téma, nagy költségvetési veszteséggel jár a úgynevezett pálinka-fülke forradalom. Jelentős adóbevétel esett ki ugyanis a költségvetésből annak következtében, hogy mindenki otthon főzi a pálinkát, és ezért aztán a bérfőzdék meg nem fizetnek be bevételt a költségvetésbe, mert hogy nekik sincsen. Végül a harmadik téma, Egy kassai középiskolában egyre több borsodi diák jár, vagyis Magyarországról iratják be a szülők a gyermekeiket egy kassai középiskolába. Hogy is van ez tulajdonképpen? Erről is beszélgetek majd önökkel, meg egyébként beszélgetünk majd ennek az iskolának az igazgató nőjével. Szóval ezeket a témákat, meg azokat, amelyeket önök fontosnak tartanak, fogjuk megbeszélni majd a híreket követően. Klubrádió.